Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A mesterséges intelligenciával való ismerkedés már most is a tananyag része a köznevelésben. Másfél éven belül azonban a tanulmányaik során is használhatják majd a technikát, a technológiát a magyar diákok, mondta az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor szerint már dolgoznak olyan mesterséges intelligenciát alkalmazó fejlesztéseken, amelyekkel a tanulók személyre szabott gyakorló feladatokat kaphatnak, vagy feltehetik kérdéseiket, amelyekre emberi hangon kapnak válaszokat. Varga Mónika készített interjút Brassói Sándorral, az oktatási hivatal elnökével.
Megágyazásra került egy környezet a mesterséges intelligencia alkalmazásának, hiszen maga a köznevelési tananyagok egyrészt már a harmadik évfolyamos általános iskolától kezdve a digitális kultúra nevű tantárgy és az ahhoz kapcsolódó tankönyvek mentén szisztematikusan építik fel a tanulókban azt a tudást, aminek keretében a 11. évfolyamosok már konkrétan találkoznak az információs társadalom és az elektronikus világ témakörön belül a mesterséges intelligencia kérdéskörével, annak egy kicsit a rövid múltjával, aztán a mesterséges intelligencia alkalmazásával napjainkban, illetve a különböző fejlődési irányokkal. Tehát az oktatási hivatal a Nemzeti Köznevelési Portálon dolgozik azon, hogy a tanulók számára ezek mind egyrészt úgy legyenek elérhetőek, hogy nem csak egy passzív e-könyv, tehát most értsük ezt jól, hogy egy papíralapú tankönyvnek a PDF változata érhető el, hiszen az ott levő file formátumokban, a tananyagokban beépített vizuális anyagok, tehát a képek, a beépített linkek, amelyekre rákattintva videófilmek, szemléltető anyagok érkeznek a tanulóhoz, vagy a beépített QR kódok rákattintva, vagy mobilképpel rá fotózva, kijönnek olyan okos tartalmak, amelyek a tanulást segítik. Ugye ezt sem mondanám mesterséges intelligenciának, még szerintem ez nem az. Viszont a ott levő, a tananyagokba beépített kérdések, amelyek a tananyagra kérdeznek rá, ezek kapcsán már dolgozunk azon, hogy a mesterséges intelligencia ne csak tanuljon a diák a tananyagban, hanem a közösségi portálon is, majd megjelenjen a jövőben, a közeli jövőben olyan szolgáltatás, ami adott esetben egy kicsit adaptívan a tanuló kérdés feltevéséhez ez igazodva és a kérdésre adott válaszai mentén intelligensebben tudja terelni a tanulót a tananyagba. Ez már mondhatjuk azt, hogy mesterséges intelligencia alkalmazás. Tehát itt egyrészt mesterséges intelligencia a köznevelésben kapcsán beszélhetünk egyrészt arról, hogy mint tananyag megjelenik-e. Hát azt mondjuk, hogy persze, igen, megjelenik, hiszen a robotikától kezdve az MI fogalmáig és felhasználási lehetőségeig a köznevelési tananyagokban több évfolyamon is így úgy megjelenik. De ugye ez még csak egy passzív mesterséges intelligencia tudás. Az, hogy ezt majd a tanulók használják, illetve hogy a tanulók tanulását támogassa a jövőbe, ugye ez egy olyan új fejlesztési folyamat nálunk is, amivel elindultunk.
Akkor úgy képzeljük, hogy néhány éven belül, hogyha egy diák rákattint erre az okos portálra, és ott elkezdi nézegetni a tananyagot, akkor gyakorló feladatok fognak elindulni, ha ő azt szeretné az ő felkészültségi szintjének megfelelően? Így képzeljük el?
Így is, de ennél még inkább komolyabban és progresszíven, mert ugye egyrészt az, hogyha a közmesi portálon a különböző tantárgyakhoz feltöltött tananyagok, tankönyvek, hangzóanyagok, videóanyagok, szimulációkat a tanuló megnézi, és ugye ráklikkel majd egy kérdésre, és az első kérdés blokkra, mondjuk van 5 kérdés, ott nyilván lesznek különböző nehézségi fokú kérdések. A második kérdés csoportnál már, ha tovább megy, akkor a rendszer már ugye érzékelte, úgymond megjegyezte azt, hogy ez a felhasználó milyen sebessége, milyen sikeressége old meg feladatokat, tehát nyilván a következő feladatcsoportnál, ami az adott témakörhöz kapcsolódik, már az előző hibákból tanulhat, hogy úgy mondjam, a gép, és már bizonyos kérdéseket föl sem fog tenni, mert minek, hiszen már látjuk, hogy látta, érti, hogy tudja, hogy meg fogja válaszolni. Tehát fontos ez az adaptáció a személyhez szabás, ami nyilván bonyolult, mert az rögzíteni kell az adott egyének a kérdéseire adott válaszokat, a válaszadási sebességet, mintázatot, helyes helytelen válaszokat, és ebből kell elnevezni gyorsan, villámgyorsan és a következő kérdéseket adni. De ennél sokkal többre lehet már tervezni, én azt gondolom, akár arra is, hogy olyan chat robottal dolgozni, hogy a tanuló beír egy kérdést egy szövegdobozba, vagy akár fölteszi számítógép mikrofonjába, hogy miről szeretne hallani egy 10 perces összefoglalót, és akkor ezt a számítógép a tananyagból, ami fel van töltve, szövegesen visszaadja egy felületen a tanulónak, már kiszelektálva, kigyűjtve a hasznos információk, az adott esetben egy gépi hang fel is tudja mondani. Tehát ez ugye már messze eltér attól, hogy utána akarok nézni valakinek, és akkor egy könyvet elkezdem olvasgatni. Tehát ez egy intenzív interakció, ami azért egy komoly munka, komoly fejlesztés. Az elején vagyunk, de én azt gondolom, hogy talán sikerül ezzel az évizonok abban majd időre jutni.
Mikorra készülhet el ez a fejlesztés?
Azt gondolom, ez egy másfél éves intervallumban szerintem már ez elképzelhető. Egyébként tovább menve ezen a közlemesi portálon, ami a www.nkp.hu oldalon érhető el. Ugye itt azon is vagyunk, hogy további olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek például multimédiás elemek készítését támogatják majd mesterséges intelligencia tanulón. Ugye ebben például a gimnáziumok 9. évfolyamára tervezünk beépíteni plusz leckét jövő tanévkezdésre, vagy például szövegszerkesztést, számítógépes grafikát, multimédiás dokumentumok készítését, mesterséges intelligencia használattal, a 9. évfolyamon ugye gimnáziumi körbe, vagy akár a 7-es digitális kultúrába, például az elektronikus világ és az online kommunikáció kapcsán beépítjük a felhő alapú technológiák fejlődése témakörét egy kicsit alaposabban. Tehát van itt nagyon sok olyan fejlesztés az informatika a tudomány világába, amelyeket be akarunk építeni a magába a közlemesi tananyagokba. Nem csak úgy, hogy leírjuk, hanem ehhez kapcsolódó a neten elérhető hiteles videó filmeket építünk be a tananyagba, hogy a tanuló ne csak elolvasva és a képet nézve, hanem egy adott esetben egy például a mesterséges intelligencia nagykövetjeivel készült beszélgetés meg tudjon nézni a tananyagba, ami számára sokkal inkább talán inspiráló, mint hogyha csak egy hivatalos tankönyvben szörfözget az oldalak során is nézegeti azokat. Tehát itt ezek már, hogy mondjam, intenzíven folynak. Most is lehet látni több ilyet az elektronikus tankönyvekbe beépítve, de hát itt ezt folyamatosan bővítjük, erősítjük. Elég például megnézni a oktatási portálunkon, a közlemesi portálon a közlekedés biztonsághoz készített mostani új tananyagot, vagy akár az egészségneveléshez készített új tananyagot, ahol már olyan kis filmek, szimulációk vannak betéve, amelyek hát vezetik a tanulót vizuálisan, hihetetlen sebességgel. Én azt gondolom, hogy magas eredményességgel is, hiszen nem csak egy szöveget olvas, hanem az ahhoz kapcsolódó kis filmet nézi. Ez önmagában, nyilván ez még önmagában nem mesterséges intelligencia, de azért ez már olyan komplex tananyagtartalom, ami afele vezet, és azon vagyunk, hogy a következő már tényleg egy ilyen digitális asszisztensként megjelenő szolgáltatás legyen, amikor a tanuló kérdezés, úgymond a gép vagy a mesterséges intelligencia vezette portál válaszol számára, akár emberi hangon.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A hagyományos tanítási modelltől eltérő, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segítő innovatív pedagógiai megoldások a diákok mérhető teljesítményeiben is megmutatkoznak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közoktatási intézményében. Így látja a karitatív szervezet iskola alapítványának kuratóriumi elnöke. Kalapos Mihály készített interjút Tajsz Miklóssal.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványnak nagyon sok óvodája, általános iskolája és középiskolája, elsősorban szakképző intézményeink vannak, és ezek szinte kivétel nélkül az ország leghátrányosabb helyzetű kis településein vannak. Legalábbis az óvodáink és az általános iskoláink csak hátrányos helyzetű kis településeken vannak, szakképző intézményekben is sok hátrányos helyzetű gyerek jár, de nyilván azok városokban vannak. És hát nyilván az a tapasztalatunk, amit szerintem a kedves hallgatók is pontosan látnak, hallanak, hogy a hagyományos oktatási módszerek kevésbé hatékonyak, egyébként a középosztályban gyerekeket illetően is hozzáteszem, de a hátrányos helyzetű gyerekek esetében még inkább. Próbálkozunk, folyamatos megújulásban vagyunk, újabb és újabb módszereket próbálunk ki a gyerekek érdekében, hogy példát mondjak, például a szakképző intézményeinkbe, mondjuk a műhelyiskolákba, vagy a dobbantó programokba olyan diákok járnak, akik bármilyen oknál fogva, vagy belső, vagy külső okok miatt nem tudtak megfelelő eredményt elérni az általános iskolában, Ezért nekünk mindenképpen újszerű módszereket kell alkalmaznunk, ezért jó példánk a műhelyiskola, ahol nem hagyományos tantárgyak vannak, nem hagyományos keretek vannak, hanem gyakorlatilag egy ilyen mester-inas-szerű kapcsolatban, mentorokkal és szakemberekkel közösen gyakorlatba ágyazott képzésen vesznek részt a diákok. Ezt kezdtük el a szakképző intézményeinkben, tehát 16 év körüli gyerekek esetében, és utána pedig ez a kísérletünk nagyon jól sikerült, hogy teljes szakképzős évfolyamokon is, Devecserben is és Gyöngyösön is például átalakult az oktatásunk, tehát a bejövő 9. évfolyamos, az első középiskolai évfolyamos diákjaink, vendéglátóiparban például, vagy szociális gondozó ápoló képzésben nem a hagyományos tantárgyi struktúrában tanulnak, hanem tulajdonképpen projekten keresztül, ilyen több hetes projektblokkokon keresztül tanulnak, és jutnak el a 9. év végi szakképzésben, úgy hívják, hogy ágazati alapvizsgáig.
De akkor ezek az új módszerek a középiskolásokra jellemzőek, illetve ha nem csak a középiskolásokra, hanem mondjuk az általános iskolásokra is, akkor mely tantárgyakat érintik?
Független attól, hogy óvodáról, általános iskoláról, szakképző intézményről, középiskoláról beszélünk, mindenhol folyamatosan abban működünk együtt az igazgatóinkkal, a pedagógusainkkal, hogy keressük az újabb és újabb módszereket, tehát nem csak a középiskolákban csináljuk ezt, de nyilván mindenhol más csinálunk, sőt, ugye iskolatípusonként vagy intézménytípusonként sem tudok általánosítani, mert alapvetően egy helyi diagnózis alapján működünk, tehát hiába távolról nézve mondjuk hasonló szociokulturális helyzetben van egy óvoda, mit tudom én, a Heves megyei Tarnabodon és a Tolna megyei Gyulajon. Ettől függetlenül nem mindegy, hogy az ottani pedagógusaink érdeklődése, diákok érdeklődése, kultúrája, intézmény lehetőségei, fizikális adottságok, stb. Hogy melyik tantárgyakat érinti? Hát amit például mondtam a középiskoláknál, ez a projekt típusú oktatás 9. évfolyamon szakképzőben, ott ez minden tantárgyat érinti. Tehát az összes szakmai és közismereti tárgyat egyaránt érinti. Kollégáink egy éven keresztül dolgoztak azon, hogy megnézték a kimeneti követelményeket, úgy hívják a szakközőképzés is kimeneti követelmények, ahol pontosan le van írva, hogy melyik tantárgyhoz milyen tartalom tartozik. Ezeket megnézték, és különböző projektekbe beépítették ezeket a tananyag tartalmakat. Tehát tulajdonképpen mindent megtanul a gyerek, csak nem a hagyományos tantárgyi keretek között, hanem projektek által. Ilyen több hetes projektekben, minden ilyen projektidőszaknak, ilyen 4-6 hetes projektidőszaknak a végén van egy bemutató, létrehoznak valamiféle terméket, illetve valamiféle tárgyat akár. Aztán végén van egy kis rendszerezés az ágazati lapvizsga előtt, és azt kell mondjam, hogy ugye pár héttel ezelőtt éppen valakivel beszélgettem egy médiummal, és kérdezték, hogy milyen eredményeink vannak az első évben, 9. évfolyamot, még óvatosan fogalmaztam, mert gondoltuk, hogy azért a fokmérője annak, hogy az első 9. évfolyamos kísérletünk milyen, hogy az ágazati alapvizsgán megállják a helyüket 9. év végén. Ez egy nagyon fontos vizsga a szakképzésben. Ilyenkor dől el, hogy mehet-e tovább 10-be, és mehet-e tovább a specializációra a szakmája irányába, és azt kell mondjam, hogy sokkal jobbak lettek az eredményeink, mint egyébként vártuk. Tehát tavaly még nem ebben a módszerben tanultak a 9-esek, idén ebben a módszerben tanultak, és javultak a lemorzsolódási mutatók is, tehát a hiányzási mutatók is, lemorzsolódási mutatók is, tantárgyi átlagok is, és sikeresen végezték el az ágazati alapvizsgát. Tehát egyre úgy tűnik, hogy működik, annak ellenére, hogy nyilván, ha kicsit távolabbról nézem, akkor most nem akarok örömtüzeket gyújtani, mert tényleg az első évében vagyunk ennek a kísérletnek, de eddig nagyon jók a visszajelzések, a diákok értékelik, hogy egyénileg figyelünk rájuk, és sokkal élményszerűbb az oktatás.
Az mit jelent egyébként, hogy az eredmények javultak? Ez konkrét példával is tudná illusztrálni?
A tanulmány átlagok, például, hogy nézem a vendéglátás turizmus ágazatban 3,3-ról 4,25-re javultak. Ez egy eredmény, az is eredmény, hogy kevesebben maradtak ki az iskolából, tehát a lemorzsolódás az kisebb arányú, a hiányzások száma is kisebb arányú, és a vizsgán is jobban teljesítettek a diákok. Tehát mindenképpen pozitív a tendencia.
Arra is tudna mondani egy példát egyébként, hogy hogyan lehet projekt alapon megtanítani valamit, amit egyébként máshol hagyományos módon tanítják?
Hát például a gyöngyösi iskolánkban a vendéglátás és turizmus ágazatban, ahova olyan diákok járnak, ez ugye szakképző iskolai képzés, akikből pincér, szakács vagy cukrász lesz, ők kb. Egy hónapos projekt alatt fölkészültek egy konkrét kávéházi bemutatóra, készítettek ez az egy hónap alatt speciális étlapot, megtanultak bizonyos süteményeket, egyéb pék süteményeket elkészíteni, és a projektnek az volt a vége, hogy mindezt bemutatták, tehát berendeztek tulajdonképpen egy kávéházat, ahol felszolgáltak azt, amit megsütöttek, létrehoztak, ahogy említettem, egy elég komoly szakácskönyvet, prezentációkat készítettek a közönségnek, gasztronómiából, evel kapcsolatos történetekből, nemzetközi példákból. Volt egy íve az egésznek, és ez egy projekt volt, és ilyen projekteken keresztül jutottunk el az idei tanév végére.
Mi a helyzet az óvodákkal, vagy általános iskolákkal?
Például az általános iskolákban is számos innováció fut, például bevezettük a Metific nevű matematika oktatási programot, ez egy digitális platform, ahol gyakorlatilag minden gyerek egyénileg kap feladatokat, ugyanis ez az algoritmus, ezt tudja igazodni a gyereknek a képesség szintjéhez, milyen típusú feladatokat kell gyakorolni, ebből vannak versenyek, úgynevezett Metific Olimpia, tehát az összes általános iskolában mind a 8-ban ezt a módszert használják matematika órán például. Akkor egy másik izgalmas dolog az, hogy van olyan nagyon kicsi zsákfalubeli iskolánk Tolna megyében, ahol nincsen elég szaktanár, mert bizonyos természettudományos tantárgyakból például országosan hiány van. Őket elvisszük saját busszal Dombovárra a szakképzőintézménybe, és hetente egy alkalommal ott szaktanterembe természettudományos szaktanárokkal tanulnak, ezek az általános iskolai gyerekek, és ráadó felső tagozatosok, és ráadásul délután nem mennek rögtön haza, hanem kimennek munkahelyekre, gyakorlóhelyekre, akár az iskola tanműhelyében, és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt, például asztalos tanárok mellett, vagy varrónő szakoktatók mellett, és egy csomó olyan tudást szereznek, ami később tudnak hasznosítani, kamatoztatni. Elég sok digitális eszközt alkalmazunk, nem mintha ez lenne a kulcs, mert egyébként a kulcs az mindig a tanárokban van, és a felnőttekben, a kollégákban, de fontos, hogy próbálunk digitális eszközöket is bevezetni, tehát vannak a robotika szakköreink tehetséggondozás jelleggel, van egy interaktív műhelyünk, például Tiszaburán, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Makers Red Box nevű műhely, ahol 3D nyomtatóval és lézervágóval, különböző ilyen nagyon korszerű eszközökkel végeznek szintén élmény alapú projekteket. Például az egyik projektet úgy hívják, hogy szuperhősök projekt, és akkor a projekt keretében létrehozzák a szuperhősüket, és társasjátékokat hoznak létre, meghatározott tananyag egyébként alapján, tehát nagyon korszerű kidolgozott módszer. A legkülönbözőbb dolgokat. A projektek általános iskolákban is működnek, ott alapvetően a digitális témahét például, vagy az ünnepkörökhöz csatoltan. Egészségneveléssel nagyon sokat foglalkozunk, mert a leghátrányosabb helyzetű térségben különösen alacsony sajnos az egészségügyi, higiéniai tudás.
Lezárult a Magyar Diák Sport Szövetség által indított aktív iskola program, amelyben több mint 300 iskola, mintegy 100 000 gyermeke vett részt. Kalapos Mihály összefoglalója.
Az aktív iskola program bevezetésének hátterében az áll, hogy a fiatalok fittségi állapota aggasztóan gyenge, amelyet a koronavírus járvány időszaka tovább rontott, mondta az Inforádiónak a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetője.
A WHO által előírt legalább 60 percnyi mozgást, ami a gyerekeknek ahhoz szükséges, hogy egészséges felnőtté váljanak, sajnos Magyarországon és egyébként az egész világon is mindössze a gyerekek 20%-a éri el.
Ezzel is magyarázható, hogy a 2022-2023-as tanévben minden negyedik gyerek túlsúlyos vagy elhízott volt, tette hozzá Szilágyi Andrea.
Ebben a mögöttünk lévő tanévben 304 iskolával indítottuk el igazán élesben ezt a programot, amely körülbelül 100 000 gyermeket jelent. Nagyon biztatóak az eredmények, két exakt eredményt tudunk felmutatni. Az egyik az arról az adminisztrációs felületről olvasható ki, amit az aktív iskolák vezetnek az általuk megvalósított sportprogramokról. A másik pedig a gyerekek körében végeztünk a tanév végén egy elég széleskörű felmérést. 17 000 gyermeket, aktív iskolába járó gyermeket kérdeztünk meg, sok mindenről, többek között arról is, hogy ők hány percet mozognak egy nap. És azt láttuk örömmel, hogy az aktív iskolákban a gyerekeknek már az 50%-a eléri ezt a napi 60 perces mozgást.
Szilágyi Andrea arról is beszélt, hogy miként lehet motiválni az iskolákat, hogy részt vegyenek a programban.
Minden megvalósított programért pont jár, és ezeket a pontokat a tanév végén beválthatják a virtuális webshopunkban, amelyben vannak sportszerutalványok, műszaki utalványok, lehet osztálykirándulásra vagy tantestületi kirándulásra beváltani ezeket. Másrészt motiváló az is, hogy ezekért a pontokért mi minősítéseket is adunk nekik, és a 300 iskolából már 280-an elérték a minimum úgynevezett klubszintet.
De van bronz, ezüst és arany minősítés is, tette hozzá a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetője, aki elmondta még, hogy a program szeptembertől további 100 iskolával bővül, vagyis 400 iskolában 130 000 gyermek bevonásával folytatódik.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszont hallásra!